Nagy generáció.
Dolgozunk, talán gyakorlottabban, utazunk, talán kényelmesebben, vásárolunk, talán megfontoltabban, döntünk, talán bölcsebben, élünk, talán, és beleszólunk a világ dolgaiba biztosan, holnap is. Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Kopp Mária pszichológus orvos professzorral és Mihály Tamás Lisztdíjas zenésszel beszélgetünk annak
az Omega
kapcsán.
Az Omega együttes tagja.
Az Omega együttes tagja, igen, bocsánat. Jó, az idén 50 éves Omega együttes hát tagja, igen, így jó igen, lesz. Erről,
ezt azért illik megemlíteni, mert szerintem azért ez egy párját ritkító dolog, hogy egy zenekar 50 évi együttlét után 64-nél kicsit idősebben országjáró turnéra indul, és... Uh-huh. és igyekszik a leges legjobb formáját futni, és megmutatni, hogy ki az úr a csárdában.
Mert hála Istennek már kevesen emlékszünk arra, hogy milyen volt a kezdet, és ezért nem tudjuk azzal összehasonlítani.
Hát igen, mondtam, csak, hogy a zenészek azok a tegnap előtti önmagukat akarják holnap után megint megmutatni.
Úgyhogy... És minden magyar férfi szerintem, nem csak magyar férfi, hanem nő is, akinek dolgoznia kell a tegnap előtti önmagát akarja folyamatosan megismételni holnap is, és talán ez az állandó stressz, amire vissza kell térnünk, hogy ez miből van, a bizonytalanság érzetből, társadalmi problémákból is talán ez adja azt, hogy sokan nők, mi remélhetőleg egyre kevesebben 10 akár 20 évet is kell, hogy egyedül éljünk.
Igen, sajnos tényleg az özvegyek országa vagyunk, és mikor annak idején ugyanilyen rosszak voltak a finn férfiaknak a halálozási arányai, akkor a finn nők kimentek az egészségügyminisztérium elé, és tüntettek, hogy nem akarunk özvegyekké válni, mentsétek meg a férfiakat, és akkor indítottak el egy nagyon komoly, máig is legkomolyabb
szegényeket olyan programot, eltiltották a vodkától, meg a cigarettától, meg
nem, egyébként nem igaz. A legkomolyabb védőfaktor tudja, mi a házasság.
Igen.
Tehát egész egyértelműen minden vizsgálat azt mutatja ki, hogy főleg a jó házasság, van élő férfiak, 5-ször nagyobb valószínűséggel élik meg a 69. évüket, mint a szinglik, és akkor is, hogyha ezeket az adatokat kontrolláljuk dohányzás, kóros alkoholfogyasztás elhízás szerint, tehát az is igaz, hogy a házas férfiak általában kevesebbet isznak meg dohányoznak, egyetlen egy szempontból vannak viszont hátrányban, hogy általában az elhízás az a jó házasságban egy kicsit veszélyes.
Az, hogy jól főz,
nem,
akkor
ha a férfi főz.
Vagy
jól,
az meg különösen
a férfi főz.
És ez azért érdekes, mert érdekes viszont ha megéli egyébként a 70. évét egy magyar férfi, akkor már olyanok az életkilátásai, mint egy kicsit rosszabb nyugatinak, mint mondjuk egy hollandnak. Tehát csak azt kell megélnünk.
Hát mert kérdés, hogy hol éri meg a 70. életévét, ugye Magyarország területén?
Hát az is, abban is nagy különbségek
vannak.
Meg hát nem is nagyon élik meg, szóval ebben az a borzasztó, hogy a
ja, hogy
magyar...
Ja, már egyszer, akkor ezt a kitüntetést kapja, jó, igen, hogy neki jó igen lesz.
Tehát az az érdekes, hogy a 60 év alatti korosztályban, tehát 15-től 60 éves korosztálynak az egy negyede meghal Magyarországon. Szóval. És ez az arányos védeknél 8%, Ausztriában 10%, tehát csak minden tizedik. És hát ebben persze óriási különbségek vannak. Tehát valóban Magyarországon szinte a legnagyobb a különbség az alacsony végzettségű és a magas végzettségű férfiaknak a halálozása közt. Minket, nőket nem olyan nagyon véd az iskolázottság.
Tényleg?
Igen, vannak
milyen
olyan...
Milyen kár, ezt tudtam sajnos volna.
Hát azért egyéb előnyei vannak, de a férfiaknál ez nagyon-nagyon sokat számít.
És miért számít ilyen sokat?
Szerintem a női ösztönök a nőket tovább életben tartják, tehát ez a családdal való törődés.
Ez tényleg így
igen,
van,
egyébként most az az érdekes, hogy van egy olyan körülbelül 4 évnyi a különbség most, mióta hál' Istennek mi már nem halunk be a szülésbe, ami természetes, tehát például a norvég nők is ennyivel tovább élnek, de az, hogy nálunk jó 7 évnyi a különbség a férfiak nők várható élettartamok között, ez abból következik, hogy a férfiak... Hát például egyébként egészségtelenebbül élnek, ez is igaz. De hogy a férfiak
nem
nagyon
szeretnek. De ez elvárás. Szeretnek. Tehát, hogy egy pasi az le kell gurítson 2 felest minimum, el kell szívnia egyszerre 3-4 cigarettát, és akkor lesz jó fej, és ez nagyon hamar kezdődik.
Igen, és sajnos a fiataloknál is. Viszont amit maguk tesznek, tehát az, hogy az Omega együtt van most már, nem tudom, 50 éve, tehát az ilyenfajta összetartozás élmény, ez sokkal komolyabb védőfaktor, mint amennyire át gondolom maguk is iszogatnak néha meg.
Teljesen természetes, hogy civódunk, veszekszünk.
Na de ez, együtt.
De együtt vagyunk. Tehát valahogy ez úgy mindenki fogja egy kicsit a másiknak a kezét. Szóval tényleg, mondtam az Iccának az előbb, hogy ez olyan, mint egy házasság. Tehát az egész életünket együtt éltük le. és mint egy házasságban mindenki állati pipa a másiknak a rigolyáira, meg a hülyeségeire, meg mit tudom én, de valójában soha nem engedtük el egymás kezét.
Tehát mint egy jó házasság, mert egy házasságban is természetes, hogy veszekszenek, meg cívódnak. De
és ahogy mondja a professzor asszonya, nálunk 5-ből 5-en jó házasságban élnek. Tehát ez biztos, hogy nagyon.
Tehát ez érdekes egyébként, hogy tényleg sokszor hallottuk már, meg kénytelenek voltunk rájönni időnként, bocsánatot kérek Tamás és az összes férfitől, aki hallgatja, hogy nagyon sok helyzetben a férfiak gyengébbek, lelkileg, belsőben gyengébbek, gyengébb életképességekkel jönnek a világra, és valahogy ezt a fajta kiszolgáltatottságukat megérzik egy életen keresztül.
Jobban rászorulnak, valóban. Tehát ők, például a mi vizsgálatunkból nem az derült ki, hogy a nők számára, ha valakinek semmilyen jó kapcsolata nincs, akkor 7-szer nagyobb valószínűséggel hal meg 69 éves kor előtt a nők esetében. Uh-huh. De a nőknél mondjuk egy barátság, vagy másfajta gyerekkel való jó kapcsolat, az tudja pótolni a házasságot. Míg a férfiaknál teljesen egyértelmű.
Egy barátságos fodrásznő akár, akivel kétszer
találkozik
egy héten. Ez már elég
ahhoz. A nők számára, ha ez valóban jó kapcsolat.
Na, de egy macsó férfinek rágnia kell magát belül, és nem tudja kiadni azt, ami benne van.
Na most hát a nagy baj ez a macsóság, ez a másik, és amit maga mondott, ez tényleg, én most Európai Unió, sőt a WHO-ban, tehát az Egészségügyi Világszervezetben a Gender and Health munkacsoportnak vagyok a vezetője.
Tehát a és nemek az, és az egészség.
A nemek és az egészség. És hát általában, amikor a gender ügyekről beszélnek, nem, mindig arról van szó, hogy szegény nőknek milyen rossz a helyzete. Jó,
ez
biztos bizonyos szempontból igaz, de én bevittem azt, és nagyon remélem, hogy el is fogadják, hogy a férfiak viszont ennyivel korábban halnak, és miatt a férfiakra is, ha gender ügyekről beszélünk, legalább annyira oda kellene figyelni a férfiakra, és pont ezt javasoljuk, hogy azokban az országokban, ahol nem ilyen macsók, tehát nem ennyire fontosak ezek a férfi szerepek, hanem például egy férfi is részt vesz a gyerekgondozásban, otthon marad, gyerekgondozási szabadságon, természetes, hogy esetleg ő főz otthon, vagy ha a feleségének több fizetése van, akkor esetleg ő marad a gyerekkel otthon. Ezekben az országokban, tehát a skandináv országokban sokkal kisebb a különbség a férfiak, nők egészségi állapotát.
Na most arra szeretnék én választ kapni a jelenlévőktől, nem tudom, hogy lehet-e, hogy mi egy iszonyatosan férfi jogú ország vagyunk mindemellett, hogy sokkal hamarabb halnak meg a férfiak, és talán nagyobb részt vannak a stressznek kitéve, de ha megnézzük, akár a magyar parlamentet, ahol 8% alatt van a nők aránya, akár ezt a fajta folyamatos harcot, amit nekünk nőknek is időnként át kell vennünk. Tehát azt, hogy férfi, hogy egy nő alá van vetve, hogy egy nő szexuális tárgy nagyon sokszor ebben az országban azért ez igaz. Akkor hogy lehet ezt, hogy jön össze ez a kettő? Hogy van az, hogy akkor mégis arról beszélünk, hogy szegény pasik itten végük van idő előtt?
Én nem tudom, én megint csak ebben nem tudok igazságot tenni, mert ugye a művészeti szakmáknál ott nincs alá és fölé rendeltség, hát egy színészre egy színésznő jut, és egy női hegedűsre egy férfi hegedűs, és énekes nők, énekesek, tehát a művészetben...
Egy főnökre... Aki férfi, 33 női beosztott jut, hát, mondanám, jó. Akkor is így helyreáll az arány.
Én azt gondolom, hogy a művészet az ilyen szempontból helyre teszi az értékeket. De való igaz az, hogy még mindig nehezen változik nagyon a társadalom ezekbe a hagyományos nemi szerepeknek a megítélésébe, amit nem egészen értek, mert miközben ugye a nyugati társadalmakban szeretnénk integrálódni, ahol ez már, nem is tudom én, ez a 60-as évek hippi forradalma óta van, körülbelül ez, hogy
az más a szexuális forradalom, és más a társadalmi
hierarchia.
Hanem
az, hogy a család szerepek elkezdtek kiegyenlítődni, és egyre több nő maradt állásba, és férfi ment a gyereket gondozni, és stb.
Nem, hát alapvetően mondjuk ez az ösztönös örökségünk, hogy a hímeknél ott a dominancia sorrend borzasztó fontos. És ha valaki lemarad, akkor abban belehal. Egyébként van is egy ilyen filmünk, egy remek film, amit angolokkal együtt csináltunk, én is szereplek benne pont a magyar társadalom kapcsán, hogy egy lemaradó hímhajom, az ugyanolyanok lesznek a koronáriáik, a koszorú erejé, mint egy mai magyar férfinek, mert úgy érzi, hogy ő elveszítette azt a korábbi státuszát, amiben
tehát
volt.
A rivali polarizáció, az tönkreteszi mondjuk a szívkoszorú ereket.
Teljesen egyértelműen, mert annak a stressze, hogy úgy érzi, hogy ezt nevezte Michael Marmot státusz szindrómának, hogy valaki lemarad ebben a versenyben, akkor ebből az olyan tartós stressz helyzet számára, amitől nagyon súlyosan megbetegszik mindenféle szempontból, különösen szívérendszeri betegségek miatt. De most pontosan ez az, hogy ez viszont a nőknél sokkal kevésbé van, most emiatt kevésbé is harcolunk. Tehát a férfiak közt ez ő neki élethalál kérdés, hogy ebben a versenyben nem maradjon le, és amelyik, aki viszont lemarad, azt látjuk folyamatosan, hogy nem képesek a magyar férfiak veszíteni. Tehát, hogyha veszítenek, akkor mindenre képesek, mert olyan gyűlölködés alakul ki.
Olyan érdekes, hogy Emőkével beszélgettünk nemrég ugyanebben a műsorban arról, hogy milyen megbetegítő érzelmek vannak épp az infarktussal kapcsolatban. És ott a rivalizáció nem volt, hanem a harag volt például, a düh meg a harag, és milyen érdekes, hogy olyan lelki aspektusokról beszélgetünk, amik effektíve nagyon súlyos betegségekben jelennek meg.
Hát, és hogy más nem mondjak, az irítség, ugye azt mondja magyar, hogy a sárga irítség, hát az persze, hát már gyulladást kap. Az elönti az epe, az irítségtől,
ugye? Hát ezeket, hát mi ezzel foglalkozunk, és a pszichoszomatika erről szól, hogy a tartós stressz helyzetek olyan súlyosak, hát Seje Jánosnak a laboratóriumában, aki tartós stressz helyzetbe hozta a patkányokat, szegényeket, végül mindegyik elpusztult, vagy szív ok miatt, vagy kijukadt a gyomra, tehát belehalunk a tartós stressz helyzetbe. Na most ezért segítenek.
És viszont férfinak lenni tartós stressz helyzet?
Hát most akkor, hogyha nem vagyunk képesek kilépni ebből az ösztönös, mert tulajdonképpen az kell, hogy egy férfi ahhoz, hogy elfogadja azt, hogy a nővel hasonló módon tudnak élni a családban, hogy nem hát, ő felelős mindenére, mert benne van a férfiaknak ez a kötelező felelősségvállalása, akkor legyőzi ezeket az ösztönös késztetéseket, és ebben egyébként nekünk nőknek nagyon komoly szerepünk van, mert kimutattuk, hogy ha a nők elégedetlenek az anyagi helyzetükkel, akkor ebbe a férfiak belehalnak. Tehát ezt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogyha azt akarják, hogy és ez nem csak a párunkra vonatkozik, hanem az apákra is, sőt az anyákkal a fiú gyerekeiket tönkretehetik ezzel, hogyha azt mondja, hogy lám a szomszéd gyereknek jobban sikerült.
De az anyák iszonyatosan tönkretehetik a fiú gyerekeiket, nem csak ezzel, hanem mással is.
Hát ezzel különösképpen, hogyha ezt a fajta rivalizálást beléjük oltják, hogy te attól vagy több, hogyha kicsit jobb kocsid van. Most ebben nagyon veszélyes ez a fogyasztói társadalom, és ezért nagyon nagy a művészetnek a szerepe, mert az mutatja ki azt, hogy nem azok a legfontosabbak. Igen. Ugye maguknak a száma volt a gyöngyhajú lány?
Az volt most is.
Igen,
az
a fiatalkorunknak a kedvenc száma volt ez.
Itt megállunk egy rövid percre, és folytatjuk mindjárt Kopp Máriával és Mihály Tamással.